A Kossuth Rádió műsorát hallják.
Európai idő.
Határvita. Az Egyesült Királyság számára elfogadhatatlan az Európai Bizottság azon javaslata, hogy a Brexit után se legyen határellenőrzés Észak-Írország és az Ír Köztársaság között. Szabad kereskedelem. A gazdasági és a kereskedelmi kapcsolatokat erősíteni az Unióval Ausztrália. Második forduló. Három magyar város maradt versenyben a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa cím megszerzéséért. Fogyasztóvédelem. Még mindig nem felelnek meg az uniós fogyasztóvédelmi szabályoknak a nagy internetes közösségi szolgáltatók. Ezek a mai témáink. Jó reggelt kívánok az Európai Idő hallgatóinak. A mikrofonnál a szerkesztő Gunga László. Most következzenek a részletek. Az Európai Bizottság a héten elfogadta és közzétette a Nagy-Britannia uniós kilépésének feltételeiről szóló egyezmény jogi tervezetét. Baracka Eszter összefoglalója.
A 118 oldalas, 168 cikkből álló dokumentum részletesen szól a kilépés feltételeiről és a brit kormány kérésére bevezetendő átmeneti időszakról. A szöveg természetesen kitér arra a három területre is, amely az EU 27-ek számára vörös vonal, vagyis olyan kérdés, amelyben nem kívánnak engedni, hogy nem csorbulhatnak a Szigetországban élő európai állampolgárok jogai, hogy az Egyesült Királyságnak teljesítenie kell korábbi megállapodásokból származó fizetési kötelezettségeit, és hogy nem jöhet létre úgynevezett kemény, tehát szigorúan ellenőrzött határ az Ír Köztársaság és Észak-Írország között, mert az nagy mértékben veszélyeztetni a térség stabilitását. Az Európai Bizottság ezt úgy érné el, hogy az Egyesült Királyság részét képező Észak-Írországot bent tartaná az Európai Vámunióban, miközben az ország többi része a brit szándéknak megfelelően kívül kerülne. A javaslat már a brüsszeli sajtótájékoztatón óriási vihart kavart, mivel egy ilyen lépés a gyakorlatban voltaképpen új közigazgatási határokat hozna létre Nagy-Britannia és Észak-Írország között, és az Ír-tengeren is. A brit kormányfő a parlamenti vitában, majd Donald Tuskkal folytatott megbeszélése után is elfogadhatatlannak nevezte a brüsszeli terveket. Az Európai Bizottság által nyilvánosságra hozott jogszabálytervezet elfogadása esetén aláásná az Egyesült Királyság egységes piacát, és veszélyeztetné az ország alkotmányos szuverenitását. Nem lehet olyan brit miniszterelnök, aki ezzel egyetértene, jelentette ki Theresa May. Az Európai Bizottság elnöke is fontosnak tartotta, hogy megnyugtassa a kedélyeket, mondván tiszteletben tartják a brit alkotmányos rendet, és csupán átmeneti megoldásként tekintenek a tervezetnek erre a részére, amíg ki nem alakulnak a Brexit utáni brit-európai kapcsolatok.
Until now, no one has come up with anything wiser than that.
Egyetlen bölcsebb megoldási javaslat sem érkezett a mai napig, emlékeztetett Donald Tusk, hogy Londontól is várnak ötleteket az ügyben. Magyarázkodásra szorult Michel Barnier uniós főtárgyaló is.
Je ne cherche pas à provoquer des chocs.
Nem szándékom, hogy sokkoljam a brit vezetést, mondta. Egy dolgot szeretnék, sikeresen lezárni a tárgyalásokat. Az Egyesült Királyság döntött az uniós tagság megszüntetéséről. Az Egyesült Királyság miniszterelnöke jelentette be, hogy elindítja a kilépési folyamatot tavaly márciusban, és ő volt az, aki meghatározta a kilépés dátumát is, ami jövő márciusban lesz. Most 13 hónapra vagyunk ettől a dátumtól. 13 hónapra. Azt a feladatot kaptam, hogy vigyem végig, és zárjam le a kilépési tárgyalásokat, közölte Barnier. Ma már világosan látszik, hogy ez nem lesz könnyű feladat. Sőt, az sem zárható ki, hogy a végén nem sikerül. Az idő nagyon kevés. A tárgyalásokat novemberig be kellene fejezni ahhoz, hogy a ratifikációra is jusson idő. 2019 márciusában minden illetékes által elfogadott megállapodás kell a rendezett brit kilépéshez. Barnier elmondása szerint az Európai Unió minden helyzetre felkészül, különösen azért, mert az álláspontok számos kérdésben még nagyon távol vannak egymástól. Ide tartozik a britek által kért átmeneti időszak is, amely a tényleges Brexit másnapján kezdődne, és brit tervek szerint nagyjából 2 évig tartana. Brüsszel nem adna ennyi időt. Az Európai Bizottság úgy véli, hogy egy ilyen időszaknak legkésőbb 2020 decemberében a 7 éves költségvetési ciklus végén le kell zárulnia. És addig is nagyon szigorú feltételeket szabnak. Az Egyesült Királyság az átmeneti időszakban része lenne az egységes belső piacnak és a vámuniónak, vonatkoznának rá az uniós költségvetés szabályai és az Európai Bíróság joghatósága, de már nem vehetne részt az uniós döntéshozatalban.
Les discussions techniques de cette semaine confirment.
A legújabb szakértői tárgyalások azt jelzik, hogy az átmeneti időszakot illetően még mindig különbségek vannak az álláspontok között, tájékoztatott az uniós főtárgyaló. Őszintén meg kell mondanom, nagyszámú és jelentős véleménykülönbségről van szó. Csak egy példát mondanék, az állampolgárok jogait, ami számunkra prioritás, de az Egyesült Királyság továbbra is megkülönböztetné a területén élő európai állampolgárokat. Mi azt szeretnénk, ha az átmeneti időszak végéig a Szigetországba érkezők a britekkel egyenlő jogokat élveznének, míg London ezt a határt korábban, már a kilépés idején húzná meg, tette hozzá Michel Barnier. Egyelőre persze az sem vehető készpénznek, hogy egyáltalán lesz átmeneti időszak, sugallta a főtárgyaló. És vannak olyanok is, akik reménykednek benne, hogy nem is lesz rá szükség, mivel végül a Brexit is elmarad. Erre utalt a héten Brüsszelben Tony Blair, korábbi brit kormányfő is, aki szerint Nagy-Britannia az EU nélkül veszít a súlyából és befolyásából, de az EU is kisebb lesz a britek nélkül. Blair szerint Európában ébresztőként kellene tekinteni a Brexit szavazásra, szerinte megfelelő uniós reformokkal a brit emberek véleménye is változhat. Itt még nem tartunk. Januári felmérések szerint a britek 42%-a továbbra is kitart a távozás mellett, és csak 46%-uk gondolja úgy, hogy a Brexit rossz döntés. De elemzők szerint nem kizárt, hogy a globális folyamatok, és nem utolsó sorban a kilépési megállapodás esetleges hiánya elvezethet oda, hogy a közhangulat megváltozik, és ennek nyomására a nagy politika is fordulhat.
Az Európai Bizottság a héten elfogadta és közzétette a Nagy-Britannia uniós kilépésének feltételeiről szóló egyezmény jogi tervezetét. Baracka Eszter számolt be erről Brüsszelből. Itt az Európai Idő. Azzal folytatjuk, hogy Ausztrália elkötelezett a gazdasági és a kereskedelmi együttműködés szorosabbra fűzése mellett Magyarországgal, illetve a Visegrádi négyekkel és az Európai Unióval. Julie Bischoff ausztrál külügyminiszter magyar kollégájával folytatott budapesti tárgyalásán hangsúlyozta, hogy mindkét országnak érdekében áll a szabad kereskedelem előtt álló akadályok felszámolása. Megegyezte azt is, hogy országa az unióval is mielőbb szeretne megállapodni. Ez mindkét fél számára előnyös lenne. Nárai Balázs összeállítása.
Jól lehet, Ausztrália jelentős agrárexportőr. Az elmúlt években viszont a szolgáltatási szektor egyre meghatározóbb szerepet játszik a kivitelben, hangsúlyozta Ausztrália külügyminisztere Budapesten. Julie Bishop kétnapos látogatásán részt vett egy kerekasztal beszélgetésen a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál, ahol a magyar-ausztrál kapcsolatokról elmondta, a szálloda és vendéglátóipar, valamint a technológia és szélesebben véve a szolgáltatások játszanak lényeges szerepet. A két ország közötti kapcsolatokban a külügyminiszteri, valamint kereskedelmi miniszteri látogatás után a következő lépés az üzleti delegációk utazása egymás országaiba. Az országok közötti kétoldalú kapcsolatok keretét jelenthetik majd a jövőben az Európai Unió és Ausztrália között tervezett szabadkereskedelmi megállapodásnak, amiről a miniszter látogatása részben szólt. Az egyezmény Ausztrália számára alapvető fontosságú, jelentette ki. Hozzátéve, hogy beleilleszkedik országa törekvésébe, hogy minél több magas szintű szabad kereskedelmi megállapodással biztosítsa kivitelét. Tekintettel arra, hogy Ausztrália nyitott és exportorientált piacgazdaság. Gazdaságának sikere pedig nagy mértékben abból fakad, hogy termékeit és szolgáltatásait világszerte értékesíti. A miniszter bepillantást engedett Ausztrália külgazdasági politikájába. Elmondta, hogy az ország exportfókusza drámaian átalakult az elmúlt évtizedekben. Míg az 50-es, 60-as, 70-es években Nagy-Britannia volt messze a legjelentősebb kereskedelmi partner, és a figyelem Európán volt, ez befolyásolta az ausztrál gazdaságot. Az elmúlt időszakban Ausztrália elkezdte diverzifikálni külkereskedelmét, új piacok után nézett, és ma már a 10 legjelentősebb partner közül 8 az indiai és csendes-óceáni, valamint ázsiai régióból származik. Kivéve Nagy-Britanniát, ami az 5., és Németországot, ami a 10. legfontosabb partner. A legfontosabb pedig Kína, az Egyesült Államok, Japán és Korea, amelyekkel szintén van szabadkereskedelmi megállapodása Ausztráliának, ahogy a dél-kelet-ázsiai országok szervezetével, az ASEAN-nal is. A miniszter kifejtette, hogy van egyfajta eltolódás a világgazdaság súlypontjában, nyugatról kelet irányába, amelyben Kína dominál, de ott van Japán, Korea, valamint Indonézia, Vietnám is. Ezen országok némelyikében növekszik a lakosság száma, amely lakosság fogyasztása a gazdaság motorja lehet. Kialakulóban van a középosztály is, és érdekes módon ebben is van egy eltolódás. Míg az 1990-es években 1 milliárd ember számított középosztálynak, Észak-Amerikában és Európában éltek, ma 3 milliárd embert sorolhatunk ide, és felük az ázsiai és csendes-óceáni térségben lakik. Julie Bishop világosan fogalmazott, hogy Ausztrália ebből a növekedésből előnyt húz. Ugyanakkor a diverzifikációt is szem előtt tartják. Ezért szeretnék annyira megkötni a szabadkereskedelmi megállapodást az Európai Unióval is, amely a befektetések, innováció és kreativitás, valamint a magas minőségű termékek kiemelkedő forrása, illetve célpontja. A szabadkereskedelmi megállapodás kapcsán az európai fél előzetesen jelezte, hogy a mezőgazdaság területe a tárgyalások egyik érzékeny pontja lesz. Az európai termelők érdekei kiemeltek. Ezzel az európai aggodalommal kapcsolatban Julie Bishop úgy fogalmazott, igaz, jelentős az ausztrál kivitel, ám jelenlegi piacaik igényét sem tudják teljesen kiszolgálni. Így nem reális, hogy az ausztrál agrárcikkek elárasztanák az európai piacokat. Ausztrália és az Európai Unió közeledése olyan időszakban történik meg, amikor Nagy-Britannia elhagyja az Európai Uniót. Márpedig az Egyesült Királyság az Unió azon tagállama, amelyet a legszorosabb kapcsok fűzik Ausztráliához, politikai és gazdasági oldalról is. Elég annyit említeni, hogy Ausztrália a nemzetközösség tagja, államfője pedig II. Erzsébet brit királynő. Vagyis miközben az Egyesült Királyság elhagyja az Uniót, addig egy államszövetségben marad Ausztráliában. Vajon ennek milyen hatása lehet a kezdődő szabadkereskedelmi tárgyalásokra? Kérdeztem a minisztert. Ki kell várni a tárgyalások eredményét az Európai Unió és Nagy-Britannia között, válaszolta Julie Bishop, aki azt is elmondta, hogy röviddel budapesti látogatása előtt találkozott Johnson brit külügyminiszterrel. Ausztrál szempontból cél, hogy a lehető leghamarabb megállapodjanak az Európai Unióval az egyezményről. Azzal is tisztában vannak, hogy Nagy-Britannia addig nem tárgyalhat saját maga számára szabadkereskedelmi megállapodásról, míg nem tudja, hogy miként néz majd ki a kilépése az Európai Unióból. Ausztrália az Egyesült Királysággal ezután és ennek alapján tárgyal majd a szabadkereskedelemről. Vagyis jelenleg a prioritás a tárgyalás az Európai Unióval, és azután attól függően, hogy miként fest majd a Brexit, dől el, hogy az Egyesült Királysággal milyen módon ülnek tárgyalóasztalhoz. Hiszen ha vámunióban marad az Európai Unióval, az más helyzetet eredményezne, mintha ez nem történne meg, és ez utóbbi esetben nyitnának teljesen különálló szabadkereskedelmi tárgyalásokat Nagy-Britanniával. Magyarország ösztönzi és támogatja az Unió és Ausztrália közötti szabadkereskedelmi tárgyalások mielőbbi megkezdését. Erről már Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszélt, miután tárgyalt ausztrál kollégájával.
Magyarország határozottan támogatja, hogy minél előbb kezdjük meg a tárgyalásokat az Európai Unió és Ausztrália közötti szabadkereskedelmi megállapodáson. Nekünk, mint egy versenyképes gazdaságnak semmi félnivalónk nincsen a szabadkereskedelmi tárgyalások megkezdése vonatkozásában.
Számolt be a magyar álláspontról Szijjártó Péter.
Ausztrália elkötelezett a gazdasági és a kereskedelmi együttműködés szorosabbra fűzése mellett Magyarországgal, illetve az Európai Unióval. Erről hallhatták Nárai Balázs összeállítását. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program forrásaiból 1100 milliárd forint jut különféle fejlesztésekre a 2020-ig tartó uniós költségvetési ciklusban. A múlt év márciusáig meghirdetett 150 pályázat több mint 90%-át már elbírálták, a többiről pedig a következő időszakban döntenek. Sanda Tamás Európai Uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár elmondta, hogy az oktatási, egészségügyi, szociális intézményeket is támogató program forrásaiból a legtöbb Baranya megyébe jutott.
Az emberőforrás fejlesztési operatív program fogja össze a humán fejlesztések mindegyiket. Ide tartoznak az egészségügyi, az oktatási, a szociális, a társadalmi felzárkózási, a családi ifjúságügyi, vagy akár a kulturális intézményeket támogató felhívások egyaránt. Az emberőforrás fejlesztési operatív program kerete 1100 milliárd forint. Ebből az 1100 milliárd forintból megvalósulnak infrastrukturális fejlesztések, és a versenyképességünket legalább ennyire javító, az emberbe történő beruházást támogató humán fejlesztések is egyaránt.
Mennyi pályázatot írtak ki?
150 pályázati felhívásunk jelent meg, és erre a 150 pályázati felhívásra több ezer pályázati kérelem érkezett be. Az elmúlt időszakban a pályázati kérelmek túlnyomó többségét el is bíráltuk. Több mint a 90%-áról támogatói döntést is hoztunk már.
Tehát gyakorlatilag ez teljes egészében felhasználásra kerül.
Természetesen az a tanulsága a korábbi fejlesztési időszakoknak, hogy nem lehet elég korán megkezdeni a fejlesztéseket, nem lehet elég gyorsan odaadni a jelentkező szervezetek számára a megpályázott összeget, csak határozott, folyamatosan működő és jól működő fejlesztéspolitikával lehet megőrizni minden egyes forintot, amit az Európai Uniós fejlesztéspolitika biztosít Magyarország fejlődéséhez.
Ebből a sok-sok forintból a legtöbb Baranyába jutott, egyfőre, ha kivetítjük, illetve hát a megyei átlagot is, hogyha vesszük.
Ha megnézzük a megyei pályázatoknak a sikerességét, akkor valóban az elmondható, hogy Baranya megyébe több mint 55 milliárd forintnyi fejlesztési forrás jutott. És valóban igaz az is, hogy az egyfőre jutó támogatás az Baranya megyében a legmagasabb. De jó helyre jön, jó helyi ügyeket tudunk támogatni, hiszen az iskola fejlesztésektől kezdve a családokkal foglalkozó civil szervezetek támogatásán át számtalan fejlesztést tudunk itt Baranya megyében is megvalósítani. De azt is el kell mondanom, hogy Baranya megyében több mint 39 köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztését támogatjuk, 39 állami és további egyházi vagy magánfenntartásban működő intézmények felújítását is tudtuk támogatni. Azt is fontos látni, hogy ez több mint 16 ezer Baranya megyei tanulónak a tanulási környezetének a megújításáról, a fejlesztéséről, a modern környezet a biztosításáról szól.
Annak ellenére, hogy az Unió a kulturális fejlesztésekre nem biztosít külön támogatást, jelentős összeg jut erre a területre is. Nyilatkozta az Európai Időnek Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár, aki elmondta azt is, hogy lezárult a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa pályázat elbírálásának első szakasza.
Bár az Európai Bizottság szándéka szerint a kultúra, a kulturális feladatok ellátása az a nemzeti kormányok hatáskörében van, és erre külön forrás nem szán az uniós finanszírozás, mégis Magyarország kormánya úgy határozott, hogy közösségfejlesztési célokra, kulturális eszközöket mozgósítva 103 milliárd forintnyi EFOP-os fejlesztési forrást mégiscsak meghirdettünk. Szemmel látható, hogy akár a népmese központok, akár a különböző közösségfejlesztési programok, a cselekvő közösségek, helyi közösségfejlesztési programjai 20-30 milliárdos mértékekben, ezek mind-mind a helyben, a helyi közösségeknél kerülnek el, és erősítik a lakóközösséget, a családokat, illetve a különböző öntevékeny, aktív, kulturális közösségi tevékenységet végző szervezeteket.
Illetve ezt a programot segíti az EKF előkészítése is. Néhány éven belül Magyarországon másodszor is lebonyolítják az Európa Kulturális Fővárosa programot. Az első szakasz lezárult. Most mi következik? Ha jól tudom, három város maradt versenyben.
Valóban, egy 10 hónapos első pályáztatási időszak lezárult 2017. decemberében, és a pályázatokat az európai intézmények, a régiók bizottsága, a parlament, a bizottság delegáltjaiból álló zsűri, egy szervezet, egy testület a Budapesti Magyar Nemzeti Múzeumban 3 napos zárt körű tárgyalás keretében összeültek és megvizsgálták a beérkezett pályázatokat, mind a hetet, és egy sorrendet állapított meg ez a bizottság. A testületnek annyi hatásköre és feladata volt, hogy a Magyar Nemzeti Hatóság elnöke, ez esetünkben az emberi erőforrások minisztere számára egy javaslatot fogalmazzanak meg. A javaslat úgy szól, hogy a 7 induló város közül 3-an menjenek tovább a következő, a második záró körbe, és a következő 10 hónapban ők még dolgozzák ki továbbiakban a pályázataikat. Ez a 3 város egyenlőre, mondom, a döntés majd a minisztertől születik meg. Debrecen, Veszprém és Győr. Nyilvánvalóan a miniszter megvárja, amíg a bizottság írásban is lefekteti a véleményét. Erre 2 hetet kért a testület, és a véleményét megvizsgálja. vizsgálva kell meghozni a döntés, hogy részletesebb kidolgozásra akik mehetnek tovább, és idén decemberben kell majd a végső döntést meghozni, hogy 2023-ban melyik magyar város lesz az, amelyik az első alkalom után, 2010 után, amikor Pécs képviselhette Magyarországot az Európa Kulturális Fővárosa programban, mely magyar város lehet az, amelyik majd 23-ban az egész magyar kultúrát és közép-európaiságunkat az EKF keretében képviselheti.
Ezt a döntést Brüsszel hozza meg, ugye egy nemzetközi zsűri.
Egy nemzetközi zsűri van, de ő együttműködésben a magyar nemzeti hatósággal kell, hogy meghozza a döntést.
Európai idő.
Továbbra sem felelnek meg az Európai Unió fogyasztóvédelmi szabályainak a nagy közösségi oldalak, a Facebook, a Twitter és a Google. Az Európai Bizottság újabb lépéseket akar tenni, hogy a cégek módosítsák a szerződési feltételeiket, és lépjenek föl sokkal határozottabban a csalások ellen. A vonalban Tóth Norbert, nemzetközi jogász, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója, az Alapjogokért Központ kutatója.
A problémát az jelenti, hogy ezek a közösségi oldalak, különös tekintettel három ilyen közösségi oldal szolgáltatóra elkezdtek egyre inkább úgy működni, mint online piacterek. Ez a funkció igazából magától kialakult egy idő után, tehát a felhasználók ráéreztek arra a lehetőségre, hogy ez a közösségi oldal lehetőséget teremtenek arra is, hogy reklám és kereskedelmi tevékenységet bonyolítsanak a segítségükkel. És az Európai Unió érdeklődését értető hobból ez egy idő után felkeltette. Viszont ami a problémát jelenti, hogy azokban a felhasználási feltételek, amelyeket minden felhasználó a regisztráció elején elfogad, ki kell pipálni, hogy a felhasználó elolvasta és elfogadta, azokban nem igazán szerepeltek a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos garanciák.
Például hamis termék forgalmazása, illetve rendelkezés arról, hogy elállhat-e később a vásárló, visszajár-e a vételár, és még lehetne sorolni.
Igen, tehát az Európai Uniónak van egy fogyasztóvédelmi szabályozása. Szólni kellene, hogy a fogyasztóvédelmi politika vagy fogyasztóvédelmi terület az Európai Unióban megosztott hatáskörnek minősül, tehát az Európai Unió intézményei és a tagállamok közötti megosztott hatáskörnek minősül. Vagyis, hogyha az Európai Unió egy területen, tehát a fogyasztóvédelmi területen egy konkrét kérdés szabályoz, onnantól kezdve akkor már a tagállam azt a kérdést nem szabályozhatja. Viszont jelenleg a fogyasztóvédelmi területén főleg irányelvek vannak, tehát nem rendeletek, és 2018 áprilisában szeretne az Európai Unió kijönni, pontosabban a bizottság kijönni egy új kezdeményezésre, egy új csomaggal, amelynek új megállapodás a fogyasztói érdekekért címet adták, és várhatóan, bár ezt még nem kommunikálják, de várhatóan arra tesznek majd javaslatot, hogy a meglévő irányelvek egy részét azt rendeletekre cseréljék, ami azt jelenteni, hogy a tagállamoknak kevesebb mozgástere lenne a fogyasztóvédelmet illetően, viszont az tény, hogy talán a hatékonysága növekedhet a fogyasztói jogok érvényre juttatásának, hiszen az Európai Unió úgy tűnik, hogy jobb érdekérvényesítő pillanatnyilag ezekkel a nagy vállalatokkal szemben, mint a tagállamok külön-külön.
Rá lehet vajon venni ezeket a nagy szolgáltatókat arra, hogy tartsák be ezeket a szabályokat? Mert más területen is, említhetném a tiltott tartalmak törlését is, elég nehézkesen megy ez a dolog. Ők a saját belső szabályaikat követve ugyan tettek lépéseket, de ezzel nem elégedett az Unió. Szóval rájuk lehet kényszeríteni ezt a fogyasztóvédelmi csomagot, hogy betartsák, alkalmazzák?
Amúgy változó ezeknek a közösségi oldalaknak a hozzáállása ez a kérdéshez, tehát azt mutatják az Európai Unió felmérései, hogy a három érintett nagy vállalat, nagy szolgáltató közül a leginkább a Google Plus reagált kedvezően eddig az Európai Unió megkeresésére, és a legkevésbé a Facebook, de úgy tűnik egyébként, hogy mind a három szolgáltató esetében van előrehaladás, tehát hol lassú, hol komolyabb előrehaladás. Mind a három szolgáltató tett ígéreteket az Európai Unió felé. Ugye az alapproblémát az jelenti, hogy a fogyasztóvédelmi vitákra milyen jogot kelljen alkalmazni. Korábban ezek a szolgáltatók, ezek a vállalatok azt szerették volna csak és kizárólag, hogy a székhelyük szerinti jog, jellemzően egyébként valamelyik amerikai szövetségi államnak a joga, hát a Facebook esetében, meg a Twitter esetében, hogy a kaliforniai jog, a Kalifornia állam joga volt alkalmazandó ezekre a vitákra kaliforniai bíróságok előtt, és az Európai Unió azt akarja elérni, vagy azt akarta elérni, hogy az Európai Unió fogyasztóvédelmi joga legyen alkalmazandó ezekre a vitákra, ráadásul a fogyasztó lakóhelye szerinti tagállam bírósága előtt. És úgy tűnik, hogy a három nagy vállalat közül az egyik esetében jelentős elmozdulás tapasztalható, és a másik kettő is kezdi feladni a korábbi merev álláspontját. Tehát van arra esély, hogy sokkal könnyebben átlátható és praktikusabb megoldást találjanak a fogyasztók Európában a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos vitáikra ezekkel a nagy cégekkel szemben.
Van valami határidő arra, hogy ezeknek a nagy cégeknek meddig kell alkalmazkodniuk az európai, az uniós fogyasztóvédelmi joghoz?
Vannak önkéntes vállalásaik amúgy ezzel kapcsolatban, ezek idén különböző időpontokban fognak lejárni, illetve ezeket az Európai Unió majd ebben az áprilisi csomagjában várhatóan újabb határidőket fog szabni hasonló kérdésekben, és hát szóval azt is mondja az Európai Bizottság, hogy amennyiben a végső határidőig, amit majd áprilisban fogunk látni, nem alkalmazkodnak ezek a cégek, tehát nem vetik alá magukat az unió kérdésének, akkor különböző szankciókat fog az Európai Bizottság kiszabni ezekkel a vállalatokkal szemben. Az még nem világos egyébként, hogy pontosan milyen szankciókat lehet kiszabni, de vannak egészen drasztikus lehetőségek is. A szolgáltatás tevékenység korlátozása, hogy ezek elektronikusan zajlanak, van technikai háttér és technikai feltétel arra vonatkozóan is, hogy adott esetben blokkolni lehessen bizonyos szolgáltatásokat átmenetileg egy-egy földrajzi egységben, akár az Európai Unió területén is.
Ez volt az Európai Idő. Műsorunkat megtalálják a MediaClick weboldalon is, korábbi adásaink is visszahallgathatók ott. Köszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Gungra László.
A Kossuth Rádió műsorát hallották.